Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ahogy Erzsike olvasta Isten igéje, csodálatos, és Jézusnál is sokszor olvassuk, hogy amikor beszélt, akkor annyira elcsodálkoztak az emberek, amikor tulajdonképpen ugye a testélet ige megszólalt, hogy szótlanok lettek, ők maguk. Csodálták azt az egyszerűséget és tisztaságot, ahogy Jézus az igazságot bemutatta, és ami által egyébként az igazságot ők megismerhették a maga teljességében. Mind a kettőt, a módot is, és azt a témát, azt az igazságot, amit megismerhettek. Remélem, hogy nekünk is hasonló élményben lesz közösen részünk. Nem arra számítok azért, hogy mindenki elhallgat az Isten tisztelet végére, de hogy olyan témával fogunk foglalkozni, ami valóban elgondolkoztató, és vagy azért fogunk elcsodálkozni, hogy milyen nagyszerű, egyszerű ez az egész üzenet, és tudunk vele élni, és megtelünk, föltöltekezünk, vagy azért, mert olyan nehéz számunkra, hogy még sokat kell rajta rágódni, hogy megértsük a maga teljességében. Amiről szó lesz, az a Római Levélnek a 14. fejezete alapvetően, és még ami ehhez hozzátartozik a 15. fejezetből. A korábbiakban, az előző alkalmakkor, amikor itt voltunk, akkor a 12. fejezetről volt egyszer szó, és egyszer az adópénzzel kapcsolatos történet révén a 13. fejezetnek az első 7 versét is áttekintettük. Tehát egy szépen tulajdonképpen haladtunk előrefele ebbe az irányba. Mivel a Római Levélnek az egyik fejezetéről van szó, alapvetően nem kihagyható azt, hogy elhelyezzük ezt a gondolatmenetet a Római Levél egészében. Nem kell megijedni azért, nem fogjuk az első fejezettől kezdeni, mert hogy van egy fókuszpont, van egy olyan pont ebben a levélben, ami hasonlít, inkább úgy mondom, hogy olyan, mint a kakashintának a tengelye. A római tehát ugye így néz ki a kakashinta, és így billeg a tengelyén. Az első 11 fejezet van az egyik oldalon, és ezt követő, alapvetően ugye 14-től 15. fejezetig tartó rész pedig a másik oldalon, és a kettő rész, ez a két nagy része a Római Levélnek, a 12. fejezet első-második versének a tengelyén fordul meg. Az első részben, ugye alapvetően a hitáltali megigazulásról beszél az apostol, hogy mindenki bűnös, és mindenki csak is az Isten kegyelme tud, és egyébként képes ingyen kegyelme kiemelni ebből az állapotból, és hogy hogyan is működik ez a kegyelem mindazokban, akik odaszánják magukat az igazság fegyvereiül az Istennek, hogy velük együtt működjön. És amikor elérkezik a 11. fejezet végére, akkor vált az apostol abba az irányba, hogy ha az emberek megértették a saját állapotukat, Isten kegyelmét és ennek működését az életükben, akkor tulajdonképpen ez hogyan jelenik meg, illetve jelenjen meg az ő gyakorlati mindennapi életükben. És elkezdi végigvenni azokat a területeket, és ad ehhez iránymutatást, tanácsokat, figyelmeztetéseket, hogy aki ezen a folyamaton, ugye, ami az első 11 fejezetben le van írva, végigment, és szeretné természetesen a valóságos életében ezt már tapasztalatokban megélni és közvetíteni, az hogyan élje az életét. Tehát ebből a úgymond elméleti részből átvált a gyakorlatban. És nézzük meg, hogy ez a tengely, a 12. fejezet első 2 verse, ezzel sem fogunk természetesen részletesen foglalkozni, hiszen ez egyébként már, amikor a 12. fejezetről volt szó, akkor végiggondolásra kerül, de fontos, mert visszatérő az a megközelítés, amit ebben a két versben olvasunk. A mai közös gondolkodásunk tárgyát képező 14. fejezet is visszahozza ezt a megközelítést. Ugye azt olvassuk tehát, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. De megjelenik az első versben az Istennek irgalmassága, és hát persze maga a szövegszerkezet is, ahogy sokszor apostolnál, Pálnál láthatjuk, de ott van az is, hogy azért, tehát valamiért kéri, hivatkozva az előzményekre, mindarról, amit a Krisztus helyettes áldozatába vetett hit általi megigazulás, megigazítást tanításával kapcsolatosan eddig megismerhettek az emberek, ugye, tehát arra hivatkozással, amit eddig mondott, és még hangsúlyozza az Istennek irgalmasságára, az Istennek kegyelmére, ami ezen a helyettes áldozaton keresztül ugye a bűntől a megváltásig megnyilvánul. Úgyhogy ez a folyamatos háttér és alap minden következő gondolathoz. És a másik nagyon fontos, amiről már említést is tettem, ugye ez a 6. fejezetben van alaposan kifejtve, az odaszánás, hogy kinek is szánja magát oda az ember. A hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, vagy az engedelmesség fegyvereiül az igazságra, ugye Isten igazságára. Itt is azt mondja, hogy szánjátok oda. Folyamatos, ugye ebben a meghívás és a felszólítás is, hogy ha oda tudjuk magunkat szánni, akkor ez a mi döntésünk, hogy merre felé is szánjuk magunkat oda. Mit szánunk oda? A testünket, az életünket egész pontosan. Itt nem a szárx, a fizikai test szerepel, hanem a szóma, ugye az életünket szánjuk oda. Tehát ezzel az életünk odaszánásával tudjuk tulajdonképpen azt a bizonyos okos tiszteletet, amit lehet nyugodtan okos Isten tiszteletnek is vagyis fordítani. Tehát azt mondja az apostol röviden szólva, hogy a mi testi valóságunkban tudjuk leginkább az okos, ugye logikus, mindebből következő logikus Isten tiszteletet a mindennapjainkban megvalósítani. Meg tudjuk, és meg is kell természetesen valósítsuk. Mindazok, akik az Istennek irgalmasságát komolyan is veszik, és elfogadják. És még egyet szeretnék hangsúlyozni, tehát volt eddig az Isten irgalmassága, hogy a valóságunkban, a testünkben, nem csak a gondolatainkban, szándékainkban, hanem a testünkben, tehát meg is kell valósítani ezt a bizonyos okos Isten tiszteletet számtalan gyakorlati csatornán keresztül. És ez úgy tud megvalósulni, hogyha a második versben, ahogy látjuk, több féleképpen is megragadja ezt a gondolatot az apostol, de most azt hangsúlyoznám, hogy az elmétek megújulása által. Itt a gondolkozásnak a megújulásáról van szó, ami elváltoztat minket. Ugye talán erre emlékszik az, aki itt volt, amikor szóba került, hogy ez olyan elváltozás, amit az Új Szövetség csak nagyon kevés helyen használ ezt a kifejezést. Az egyiket maga Pál apostol 2 Korintus 3.19-ben azt hiszem, amikor dicsőségről dicsőségre elváltozunk, úgy, mint az Istennek képére, dicsőségére. Tehát ez ehhez egyébként nagyon-nagyon hasonló gondolat, de ami igazából kifejezi számunkra ezt az átváltozást, az Jézus Krisztusnak a színeváltozása, az átváltozása, a megdicsőülése a táborhegyén, amikor is Márk és Máté is ugyanezt az igét használja, tehát ez a másik előfordulás ennek az igének, amikor is Jézusnak a belső isteni jelleme a külsején is megnyilvánult. És ugye úgy látták akkor a tanítványok valójában, hát amennyire ugye lehet ezt szavakkal, földi tapasztalatként leírni, a maga isteni dicsőségében látták Jézus. Tehát azt mondja ezzel, hogy ha az elménk megújul, ugye ez a bizonyos belső ember, akiről megint csak korábban az apostol ír, alapvetően a 7. fejezetben a belső meg a külső ember harcára, ez a belső ember megújul az elménk átalakulása és az odaszánás révén, ez a belső ember egyszer csak elkezdi letolni magáról a külső embert, és meg fog nyilvánulni a belső ember, hát nyilván másképp nem tud, mint a külső ember cselekedeteink keresztül. A tagjainkba van írva ugye a bűnnek a törvénye, mégis ezek a tagok fognak ezután az átváltozás révén az igazságnak és a szeretetnek szolgálni. Tehát ez az a tömörön összefoglalt tengely, amin az Isten irgalmasságát az apostol átvezeti, ugye? Tehát az elménk megújulása által, az odaszánás által, hogy nem szabjuk magunkat ehhez a világkorszakhoz, hanem nyilván a krisztusi példához és az eljövendő országhoz szabjuk magunkat. Ezeken keresztül tudjuk Isten kegyelmét a világban képviselni, és eszerint élni a saját életünket is, ugye a saját örömünkre, és Isten dicsőségére, és a többi embernek a tanítására, szolgálatára. És ezután, a bevezető után, akkor nézzük a 14. fejezetet. Ahogy említettem, a 15. fejezet 13-as versével fogjuk befejezni az igatanulmányozásunkat. Elolvasom az első 4 verset, 14. fejezetből. A hitben erőtelen fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll, vagy esik, de meg fog állni, mert az urától képes, hogy megálljon. A kulcs gondolat, egy picit visszalépnék, hogy hogy érkeztünk ide, onnan a 12. fejezet elejéről, de a 14-nek az elejére. Hogy említettem, sok mindent átvesz az apostol, és mielőtt ideérünk, ahogy szóba került, tehát a 12. fejezet elején az Istenhez való viszony, ez a bizonyos 2 vers, amit átvettünk. Aztán, hogy önmagunkat hogyan vizsgáljuk meg, az egymáshoz való viszony, alapvetően a gyülekezetben a keresztények, Krisztus követők egymáshoz való viszonya, és a fejezet vége, tehát a 12. fejezet vége a gonosztevőkhöz és az ellenségeinkhez való viszonyról van szó. Talán emlékezetes ez a rosszat, a gonoszt jóval győz meg, és ezt azzal erősíti meg a példabeszédek 25. fejezetéből vett igével, hogy ezzel eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. És ez majd őt meg fogja változtatni. És aztán megy tovább, hogy szóba került az államhoz való viszony, a törvényekhez, és a 13. fejezet a Jézus Krisztus visszajövetelének napjához való viszonyunkat, ezzel kapcsolatosan a tanácsot. És így érkezünk el ahhoz a kérdéshez, amire majdhogy nem a legtöbb teret szánja az apostol, méghozzá a hitben erőtelennek a befogadására. Tér rám, ugye ez a gyülekezeten belül zajló vita, vagy kérdéskör, a hitben erősek és az erőtelenek viszonya. Ezt veszi az étkezés egészen pontosan, ugye itt nem jelenik meg, de ez a húsevésnek, a bálványáldozati húsevésének a kérdése, és majd látjuk továbbiakban, bizonyos napokról lesz szó, hasonló szövegösszefüggésben. Azt is látnunk kell, hogy az apostol azért vesz, nyilván van ilyen probléma a római gyülekezetben, meg hát mivel itt van a Bibliánkban, ez nem csak specifikusan a római gyülekezet problémája, hanem minden gyülekezet, a mai gyülekezeteink problémája is, hogy vannak hitben erőtelenek, és vannak hitben erősek, és ezeknek az egymáshoz való viszonya feszültséggel terhes. Ugye az egyik, aki erőtelen, az ítélkezik, a másik pedig, pontosabban az erős az, aki ítélget, ugye? Ő ítéli meg a hitben erőtelent, a másik pedig... mondjuk úgy, hogy károsztatja, szintén ítéli. Majd látjuk a szövegösszefüggésből, hogy milyen eltérés van a kétféle álláspont között, de a lényeg az, hogy a gyülekezet tagjai között nincsen összhang. És ez pedig a hitük megélése, a gyakorlativá válás kapcsán merül föl. A törvény értelmezésének és követésének a kérdésével szembesülünk. De a római gyülekezet és a levél maga is alapvetően azt a feszültséget igyekszik kezelni, illetve feloldani, ami a zsidóból lett keresztények és a pogányokból lett keresztények között áll fönn, és ha már ezt tudjuk, akkor nyilvánvaló lesz számunkra, hogy az evészet, tehát a zsidó, úgymond zsidó, vagy általában vett tisztasági szabályok betartása, a ceremoniális törvények, az étkezési szabályok betartása, és a keresztények, a pogány keresztények szemszögéből ezeknek a feleslegessé vált volt a miatti nem követése között áll fönn. Tehát itt az a feszültség forrás, amit az apostol tanításában megint csak az elmének a megújulására szeretném felhívni a figyelmet, igyekszik tehát feloldani. A levélnek a 3. fejezetében olvasunk egyébként a törvénnyel kapcsolatosan általános tanítást. A 20-as versben, csak azért, hogy meglegyen ennek az egész feszültségnek a háttere számunkra, tehát a 3. fejezet 20-as versében azt olvassuk, hogy annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. De nagyon fontos kijelentés, tehát a pusztán a törvény cselekedeteiből nem igazul meg az ember, mert a bűnismerete a törvény által van. Ez alapvetően a törvénynek a szerepe. Hogyan igazul meg az ember, ha nem a törvénynek a cselekedete által? A Bibliánkban vastagon van szedve a 28-as vers. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. A hit általi megigazulásra helyezi a hangsúlyt, ugye azáltal, hogy én igyekszem a törvény általam megismert törvény általam értelmezett verzióját betölteni, amennyire tudom, az nem fog engem igazzá tenni. Az sose fog igazzá tenni. Nagyon éles egyébként ennek az erre való, inkább úgy mondanám, hogy ennek az elutasítása, ennek a hozzáállásnak az elutasítása és az Isten irgalmasságára való figyelem felhívása. És még egyet azért ide kell tenni, az apostol is ide teszi, a fejezet végén, a 31-es versben feltesz egy kérdést, a törvény tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által? Nem jól hangsúlyoztam. A törvény tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által? Talán így jobb. Hiába való akkor a törvény, ha egyszer úgy sincs a megigazulásunkban szerepe? Mit mond? Távol legyen, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Ugye, nagyon érdekes tehát a helyzet. Hit általi megigazulás szemben a cselekedetek általi megigazulással. Itt nem a törvénnyel van a probléma, hanem azzal, hogy az ember hogyan közelít Isten kegyelméhez, és az ő kegyelmét egyébként megint csak számunkra bemutató és értelmezhetővé tevő törvényhez. Hogy ne az alkotást, ha úgy tetszik, imádjuk és kövessük a törvényt, hanem mindig az alkotóra, kinyilatkoztatóra figyeljünk, és azt, hogy ő egyébként hogyan töltötte be saját maga, most már nekünk ezt ugye sokkal könnyebb az új szövetségi korban Krisztus példáját követve megérteni, mint bárki más emberi tanítás ezt számunkra közvetíteni kívánja. Tehát azt látjuk, hogy Krisztusban valóban szabadok lehetünk a törvénytől, különösen persze az átkától, de a törvény szabályaitól, miközben egyébként a törvény továbbra is megerősítve lesz a mi cselekedeteink által, mert ezeket a cselekedeteket viszont a törvény, hogy mondjam, informálja vagy vezeti. Nem azért, hogy ezáltal mi megigazuljunk, mert az egészen máshonnan jön, hanem azért, hogy a megigazultságunk az nyilvánvalóvá válhasson magunk számára is, növekedhessünk ebben a gyakorlati életben, és másoknak is meg tudjuk mutatni. Még egy helyen egyébként, és már az evészethez, a húsevészethez kapcsolódóan foglalkozik ezzel a kérdéssel az apostol. Az első korintusi levél 8. fejezetének elején, és aztán ebben a fejezetben egyébként megint a bálványhús fogyasztás kerül szóba, majd vissza is térünk hozzá. Csak az első 3 verset olvasom föl. A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem, ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Hát sok kérdés merülhet föl a fogalmazás a magyar szöveg kapcsán, de azért kiemelném, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. És ez fog egyébként itt majd részleteiben megjelenni, ugye úgy kezdődik a 14. fejezet első verse, és erről szól tulajdonképpen ez a gondolatmenet, hogy a hitben erőtelent fogadjátok be. Ez az első lépés, a szeretet tehát épít. Az ismeret meg felfuvalkodottá tesz. És úgy épít a szeretet, hogy azt, aki hitben erőtelen, az erősebbek befogadják, és nem ítélgetik a vélekedéseit. Hanem, ha valaki, még az 1 Korintus 8.3-asban, ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Magyarul, vagy mai magyarul, ez azt jelenti, hogy azt ismeri az Isten. Azt az Isten magáénak tekinti, magáévá fogadja. Csak utalnék arra, most már azt nem lapozom föl, a hegyi beszéd végén Jézus is hasonlóképpen fogalmaz, ugye azokkal kapcsolatosan, akik azt mondják, hogy mi a te nevedben tanítottunk, profétáltunk, gyógyítottunk, és azt mondja nekik, hogy nem ismerlek titeket, ti gonosztevők, távozzatok tőlem. Én nem fogadja magához ezeket az embereket. Mert bár a nevében, úgymond, névlegesen abban a névben tették ezeket a cselekedeteket, most ezt talán egyenlőségelet is tehetünk a törvény cselekedetei és ezek közé, mégsem ismeri, mégsem fogadja el őket az Isten, mert hogy nem szeretetből, hanem dicsőségvágyból végezték ezeket a dolgokat. Mit tudunk tehát még természetesen ebből a négy bevezető versből, a 14. fejezet, Római Levél 14. fejezet elején meg az apostol gondolkodásáról? Ugye felvázolja azt az alapvető helyzetet tehát, hogy vannak hitben erőtelenek, és vannak mások, az erősek, és ezek az erősek ítélgetik az erőtelent. Legalábbis ezt mondja a magyar fordításunk. Az eredeti már is talán ennél többet mond, mert itt egy feszültséget látunk megjelenni magyarban, pedig azt mondja az eredetiben, hogy fogadjátok be a hitben erőtelent egyszer, és a különböző véleményekről ne vitatkozzatok. Először fogadjátok be a hitben erőtelent, aki tehát nem pontosan úgy gondolkozik, a cselekedeteiben nem pontosan ugyanaz nyilvánul meg, mint a tietekben, és ne a vitatkozással kezdjétek a közös létezéseteket, hanem a közösséggel, a befogadással. Aztán látjuk, hogy tulajdonképpen tényleg ez mire vonatkozik, tehát a húsevésről lesz szó, ezzel természetesen ellentétben áll a zöldségevés. Tehát aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Szó szerint azt mondja, hogy ne vegye semmibe azt, aki nem eszik. Ugye mondjuk úgy, hogy hát lenézi azt, aki nem eszik, mert már felvilágosult a tekintetben, hogy azoknak az ószövetségi szabályoknak, amelyek a bálványhús fogyasztást irányítják, a Krisztusban való szabadságban nincsen értelmük. Megint csak az első korintusi levél 8. fejezetében az apostol kifejti, hogy egyébként nagyon jól tudjuk, azzal kezdődött a fejezet, hogy van ismeretünk ezekkel a bálványáldozatokkal, meg a bálványokkal kapcsolatosan, hogy ilyenek tulajdonképpen nincsenek is. És majd látjuk, hogy nagyon szépen ki is fejti ezt a 14. fejezet 14-es versében, hogy hogyan közelítsünk ez a kérdéshez. Az a lényeg tehát, hogy aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, aki pedig eszik, az ne vesse meg azt, aki nem eszik. Ugye megvetés, semmibevétel, vagy elítélés. Ugye mondjuk úgy, hogy a zsidók elvetik a pogány keresztényeket, a pogány keresztények meg lenézik, semmibe veszik a zsidó keresztényeket, mint akik még nem elég fejlettek az ő hitükben. Mert az Isten befogadta őt. A 3. vers végén. Kit fogadott be az Isten? Aki szereti őt, és mind a kettő oldalt befogadta. Hiszen ott vannak a gyülekezetben, nem véletlenül kerültek oda, mind a kettőt befogadta az Isten. Nem csak az egyiket, azt, aki eszik, vagy azt, aki nem eszik. Mind a kettőt befogadta. Ezt is mondja, kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját, az ő tulajdonunának áll, vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. Jakab levelében a 4. fejezet 11-12-es verse ugyanezt a gondolatot fejti ki. Tehát az Isten az nyilván, aki meg tudja ítélni, és meg is fogja ítélni az ő követőinek, a Krisztus követőknek a cselekedeteit. Ez nem az apostol szerint, ebben a helyzetben nem a mi dolgunk. Hogy a kárhoztatás az új szövetségben mindig az elítéléssel legyen értékű, és tulajdonképpen csak ezt jelenti. Az elítélő ítéletet. És aztán átváltunk a napokra, az 5. verstől. Emez az egyik napot különnek tartja a másiknál, amaz pedig minden napot egyformának tart. És itt jön az egyik nagyon fontos, lényeges kijelentés, kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Vagy megint csak egy kicsit pontosítva, mindegyikőjük, vagy mindenki legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Tehát a kulcs, megint csak a napok kérdésében, nem teszít igazat az apostol, hogy kinek van igaza, hanem azt mondja, hogy először mindenki alaposan győződjön meg abban, vagy afelől, amit ő helyesnek tart. Ez az elsődleges felelősségünk, nem az, hogy a másikat elkezdjük megítélni, hanem alaposan utána járunk, belegondolunk, feltárjuk, hogy amit hiszünk, és nyilván ami ezek után a cselekedeteikben megnyilvánul, az helyese vagy sem. Miért hisszük azt, amit hiszünk? Ez az elsődleges feladat. Ugye itt a napok kérdése, a ceremoniális ünnepek, gondolhatunk itt általánosságban az ünnepekre, vagy a különösen a három ceremoniális szombatra, ami tényleg szombati szentséget jelent. Ugye azokat kellett tartani, nyilván a zsidó keresztények szerint ebben a korban, hiszen még létezik a templom szolgálat, minden ugyanúgy zajlik, mintha Krisztus nem jött volna el. Szerintük ez fontos, és ez tovább kell, hogy éljen a keresztény közösségben is. És a keresztények, mint egyébként ugye a nagy templompusztulás után általánosságban a keresztények, ezt már nem tartják fontosnak, mert ezek mind előre utaló jelek, Krisztus helyettes áldozatára mutató ünnepek. A szombat az nem ez, de a többi ceremoniális rendelkezés igen. Tehát a lényeg az, hogy ki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek. Ugye itt kulcs látjuk ismétlés az apostol, az Úrért ügyel, vagy az Úrért nem ügyel, az Úrért nem eszik, illetve az Úrért eszik. Mind a ketten arról vannak meggyőződve, hogy amit tesznek egyébként még helyes, és tulajdonképpen ezt a meggyőződést szeretné, hogy az apostol, hogy vizsgálják meg alaposan, ne a felszíne megnyilvánuló különbségeket kritizálják egymásban az emberek, ugye, egymás semmibe vévén, vagy elítélvén, hanem ha látjuk ezeket a különbségeket, most egy kicsit általánosítva, a gyakorlatban, akkor járjunk utána annak, ki a maga oldalán elsősorban, hogy miért is az a mi gyakorlatunk, amit követünk. Hiszen van egy másik gyakorlat, úgy láthatóan az apostol ezt írja, hogy az az illető, aki ott van a gyülekezetben, ugyanúgy a Krisztust követi, ugyanúgy az ő szolgálja, és mégis másképp teszi, amit mi szeretnénk, vagy mi végzünk. Tehát vizsgáljuk meg megint csak, hogy miért cselekedjük azt, amit cselekszünk. Ugye? Az elménk megújulása által lehetséges ez. Mert az elménk nem olyan, hogy mindent megvizsgálna, természetesen erre nincs is mindig lehetőségünk. A hagyományok, a szokások, stb. Ezek nagyon-nagyon sok dolgot a mi életünkben irányítanak. De amikor ilyen feszültség, konfliktus van, akkor meg kell vizsgáljuk, eszerint, hogy kell-e nekünk-e még azokban a hagyományokban, szokásokban, amelyeket korábban elfogadtunk, tovább élnünk, ezeket tovább fenntartani, vagy most már ezeknek lejárt az idejük. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Itt visszacseng szintén az apostoltól az első korintusi levél 6. fejezet vége, ahol megint csak a helyettes áldozatra utalva, ugye, hogy nem a magatokéi vagytok, áron vétettetek meg, és dicsőítsétek az Istent a ti testeitekben. Ugye ez nagyon egyértelmű kifejezése annak, hogy az emberek nem a maguké, és ezt talán el is tudjuk fogadni, mert hogy meg se születtünk volna, ha nem lett volna már a helyettes áldozat, és a bűnből se tudnánk újjá születni, ha ez nem lenne. Tehát az életünk, bár úgy gondoljuk, különösen a világi ember, hogy maga az saját életének az ura, nem beszélve arról, hogy kidönt az élet létrehozásáról vagy megszűnéséről, az mégsem az ember, nem a magunké vagyunk. Ezt az életet ajándékba kaptuk, és arra, hogy okosan használjuk fel ennek az életnek a lehetőségeit, az életidőnket. Mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Ugye mindenkit jelent a holtak életek, és itt van az Isten irgalmasságára megint egy visszautalás, amivel ugye a 12. fejezet 2. versében találkoztunk, és végig is veszi, hogy azért támadott, illetve hát halt meg először, támadott fel és elevenedett meg, ugye ezt a Filippi levél, a Krisztus himnusz fejti ki alaposan, hogy ezért az ő nevére meghajlik minden térd, és ott végigveszi a mentől, a föld fölött és alatt levőket. Ugyanúgy, mint itt tulajdonképpen a mindenkit, a holtakat, akik majd tudjuk föltámadnak, tehát nem a halálukban uralkodik alapvetően a holtakon, hanem majd a föltámadókon, és természetesen azok, akik élnek. Tehát, te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, vagy magyarul a testvéredet a gyülekezetben, avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Megint csak a testvéredet. Miért vetett meg? Miért kárhoztatott? Ugye onnan, ahonnan indultunk a fejezet elején, az elítélés, károsztatás, illetve a megvetés, vagy a semmibevétele a másiknak. Hiszen mindnyájon odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Ahogy szó volt erről, a tulajdon urának áll vagy esik. Mert megvan írva, élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden tért, és minden nyelv Isten magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Ez is egy nagyon fontos gondolat. Mindenki maga ad számot magáról az Istennek. Hogy azokat a dolgokat, most ugye gondolhatunk az elménk megújulásáról, az odaszánás megújulására, az odaszánásra, vagy éppenséggel, amit az ötös versben olvastunk, az értelmünk felüli meggyőződésre, hogy utána jártunk-e ilyen feszültségterhes helyzetben annak, hogy mi, amit teszünk, amit a gyakorlatunk mutat, azt miért tesszük, és miért gondoljuk, hogy helyes. Lehet, hogy helyes, tehát ez nem ez az alapvető kérdés. A felelősség ott van, hogy ezt a sokszor fáradalmas munkát fölvállaltuk-e, végigvittük-e, és valóban meg vagyunk arról győződve, hogy amit teszünk, az helyes. De nyilván ennek van egy külső forrása, az Isten igéje tud ebben minket segíteni, de van a lelkiismeretünk is, majd erre is sor kerül, hogy megvan az a belső békénk, hogy valóban helyesen nem csak gondolkozom, hanem cselekszem-e is a gyülekezetben, vagy általánosságban az életben. Mert ebben a tekintetben nem tudok senki másra mutatni, tehát ezzel kapcsolatosan ténylegesen csak én lehetek felelősségre vonva és felmentve, vagy elítélve Isten által. Az, hogy a másik mit tesz, az az ő felelőssége alapvetően. Persze van a kettő között kapcsolat, de most arra teszi a hangsúlyt az Isten, hogy alapvetően mi legyünk összhangban, egyesével Istennel. Ha egyesével Istennel összhangban vagyunk, akkor vélelmezhető, hogy egymással is összhangban fogunk kerülni. Ha kellőképpen alázatosak vagyunk, ugye olvastuk, az ismeret felfuvalkodottá tesz, tehát az ismereteinkkel kapcsolatosan alázatosak vagyunk, és megvizsgáljuk, és még meggyőződünk róla. Esetleg rájövünk, hogy néhol tévedtünk, ha nem is most, de a múltban, akkor megint csak másképp állunk a testvérünkhöz, aki másképpen gondolkozik, különösen gyakorlati vonatkozásban egyes igazságokról. Tehát, hogy hogyan valósítja meg. A 13-as versben megint a gyakorlat felé tereli a figyelmünket. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. Tehát ez nagyon fontos. Ez nem tűnik feltétlenül gyakorlatias tanácsnak, vagy felszólításnak, de nagyon is az. Ugye a kárhoztatás semmibe vétel, ami megjelent a fejezet elején, és amivel talán találkoztunk mi is gyülekezetekben, saját magunkkal kapcsolatosan, netán mi voltunk ilyenek, azt mondja, hogy ne ezt tegyük, hanem arra figyeljetek, hogy az atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. Ugye, jaj azoknak, mondja Jézus, akik a legkisebbeket is akár megbotránkoztatják. Miért használ az apostol két különböző szót ugye a figyelmeztetésében? A megütközés és a megbotránkozás, talán nem érezzük a különbséget, pedig ahogy legalábbis az első kifejezés azért megmutatja ennek a valós tartalmát, ez a megütközés, ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy a mi cselekedetünkben valaki úgy felbukik, mint az utcán, az út szegélyben. És úgy azonnal bűnbe esik, amiatt, ugye, amit mi teszünk. Akár eszünk, akár nem eszünk. A másiknak ez milyen, másikban milyen reakciót vált ki. Tehát azonnal, amit mi megteszünk, az a másikat bűnbe juttatja, az ő reakciója alapján. Olyasmit csinálunk, amit a másik nem tud elfogadni. Keresztényi módon még nem tart itt, elutasít, és ezért az ő kegyessége, most maradjunk ennél a kifejezésnél, ugye céltévesztő kegyesség lesz. Ez a céltévesztés, ez a görögben a bűnnek a szava. Tehát ezt fordítjuk bűnnek, a céltévesztést. Mondjuk ez lehet a zsidók esete, hogy nagyon szeretnének Krisztus követők lenni, de egyben az ószövetségi törvényeket is megtartani, és ugye azokat hát kárhoztatják, megítélik, akik ezeket a törvényeket már nem olyan nagy precizitással, vagy lelkesedéssel, vagy egyáltalán nem követik. És én bemegyek oda, ezek az emberek pedig el fogják veszteni a krisztusi szeretetet, amiből egyébként ugye ők is ide kerültek, aminek révén ide jöttek a gyülekezetbe, és az én cselekedetem őket el fogja választani Krisztustól. És ezért mondja azt az apostol, hogy ezt ne tegyétek, erre figyeljetek oda. Ez a nyilvánvaló, de a másik, a megbotránkozás, az már egy jobban ismert kifejezés, ugye magyarul is a skandalum, a skandalizó, ez egy csapdaszerű helyzet. Ez nem olyan nyilvánvaló, mint a megütközés, hogy azonnal valami bűnt követel az ember, hanem szépen lassan, tényleg, mint ahogy a csapda fogságba ejti az embert, és onnan már nem tud szabadulni. Erre itt az apostolnál nem szerepel, de ilyen az öltözködés kérdése, ilyen lehet az öltözködés. Ugye, hogy megbotránkozik valaki, hogy ki hogyan jön a gyülekezetben, az helyese vagy sem, de azért nem teszi szóvá. Tehát odáig még nem folyul a dolog, viszont elkezd azon gondolkozni, hogy az milyen ember, aki férfi vagy nő, így vagy úgy öltözködik, hogy mi köze van annak a Krisztushoz. Vagy a Krisztusnak ahhoz a ruhája miatt, ugye, első lépésben. És ezért az, aki így elkezd gondolkozni, az megint, ahogy az előző példában, elkezd elszakadni Krisztustól. Mert nem az embert nézi, a szemét, hanem a ruháját. Nem Krisztust nézi, aki megmentette, valamiért úgymond megmentette azt az embert is, és elhívta magához, hanem annak az embernek a ruháját, a külsejét nézi. És ugye ezt az öltözetre most, ahogy átforgattuk, azt a figyelmeztetést látjuk benne, hogy legyünk tekintettel a többiekre, amikor megjelenünk valahol, nehogy a körültekintés nélküli megjelenésünk valakit elválasszon, ha nem is azonnal, mint megütközés, de mint megbotránkozás, szépen lassan Krisztustól eltávolítson. Ez a mi bűnünk, ha ez történik. Mármint a miénk is természetesen. Mi vagyunk ezért felelősök, mert nem gondoltuk végig, megint csak ugye gondolkodunk, hogy hova megyünk, kikkel vagyunk együtt, vagy kikkel leszünk együtt, és hogyan tudjuk valójában Krisztus szeretetét képviselni az adott közösségben. És akkor itt jön az, amire utaltam a 14-es versben, egy összegző gondolat. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Ez az lehet egy olyan kijelentés, amire még egy kicsit a későbbiekben mindenki vissza fog térni, hogy akkor mi az, hogy semmi sem tisztátalan. Ugye azt mondja, hogy az Úr Jézusban vagyok meggyőződve, és objektíve úgymond semmi sem tisztátalan. Hiszen a törvény mondja meg nekünk, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan. Mi nem tudnánk ezekről a dolgokról, megint csak, mint a bűnről sem, ha a törvény nem mondaná meg. A törvény természetesen segít nekünk ezekben az ügyekben eligazodni, ahogy kezdtük is ezt a gondolkodást, a harmadik fejezet végén mondta is az apostol, hogy megerősítjük egyébként a törvényt, tehát nincs az eltörölve, nincs az eldobva, de megint csak az alkotóra figyelünk, és nem az ő alkotására, nem a törvényre, meg ezekre a szabályokra, hanem az alkotóra. Ezzel kapcsolatos az első Timóteusi levél 4. fejezet 4-es verse, megint csak érdekes tovább gondolkodásra talán sarkaló ige. Amikor azt olvassuk, tehát 1 Timóteus 4:4, itt még a megelőző gondolatok is érdekesek, de azt mondja itt az apostol, hogy Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Ugye ez a hálaadás egyébként szerepelt itt is korábban, hogy aki ügyel a napra, az az Úrért, aki nem ügyel, az az Úrért nem ügyel, aki eszik, stb. Ott is az Úrért, és hálaadás volt bennem. Tehát tulajdonképpen azt, és van még egy, azért ezt is elmondom, csak hogy legyen a tarsolyunkban még egy ige, ez Jézusnak a beszéde, Márk evangéliumából idézem a 17. fejezet 15-ös versét, nagyon jól ismert, és megint csak elgondolkoztató ige, nincs semmi, semmi az emberen kívülálló, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Ugye itt látjuk, ebben már nagyon jól látszik a lelki dolgoknak, a gondolkodásnak a fontossága szemben a testiekkel, a rendszabályokkal szemben. Vagy inkább úgy mondanám, hogy előttük jár mindenképp a gondolkodás, a lelkieknek a fontossága, és a szabályok, a cselekedetek azok ezekből fakadnak, és erre helyezi a hangsúlyt Jézus is. Tehát, hogy amit mi cselekszünk, ugye, meg amiket beszélünk, na ott derül ki, hogy mik vagyunk, magunk. Utalnék a szombatiskolára is, hogy hogyan gondolkozunk az Isten kegyelméről, szeretetéről, a nehézségek közepette. Akkor derül ki, hogy valójában mi is a mi igazi hitünk tartalma. Van-e egyáltalán hitünk? És ugyanúgy fertőztetnek meg másokat a rossz gondolatok. Nem csak engem kezd el elszakítani Krisztustól, hanem olyanokat beszélek, olyanokat mondok, ami sokkal rosszabb, mintha bármit megeszik az az ember. Mert az örök életét hozom veszélybe, és nem először legalábbis a fizikai egészségét azzal, amit eszem. Tehát visszatérve a 14. fejezet 14-es verséhez a római levélben, bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. És ugye itt a tartás, tehát megint csak mit tartunk helyesnek, mit tartunk jónak, meg kell vizsgáljuk az elménk megújulása által, vagy az ötödik versben, hogy meg kell győződnünk a saját értelmezésünk, igekövetésünk és a gyakorlatunk helyességéről. Ugye ezt még kibontja itt a fejezet vége felé az apostol, de ha tehát a 14. fejezet 15-ös versétől olvasom tovább, de ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ugye? Most már azt hiszem értjük, hogy merre fele céloz az apostol. Ne káromoltassék azért a ti javatok. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Itt megállunk. Azt olvassuk, és megint csak a lelki dolgokra, a gondolkodásra irányítja a figyelmet a 17-es vers, ugye, hogy az Istennek országa nem evés, nem ivás, tehát lássuk meg, és kövessük is a gyakorlatban azt, ami valójában elsődleges, ugye, az Isten szeretetéből, ami fakad. Itt a lélek gyümölcsei, ez egyébként nagyon hasonló felsorolás, csak rövidebb található. Ugye az igazság, tehát ez az Isten országa, itt a Dikája szűné szerepel, amit jól tudjuk, hogy ez már az igazságos ságot jelenti, gyakorlatban megvalósuló igazságot, amit másképp nem lehet megvalósítani, vagy mondhatnám azt, hogy méltányos legyek, megint csak, ugye? És akkor már érezzük, hogy ez az igazságosság, vagy méltányosság a gyülekezeti feszültségekben is meg kell, hogy jelenjen, hogy én értem a másik helyzetét is, és figyelembe veszem a saját véleményem, vagy hozzáállásom kialakításakor. Méltányos vagyok, igazságos vagyok. Ez pedig a hitáltali megigazulásból származhat csak, mert megértem, hogy az Isten is tekintettel van az én helyzetemre. Tekintettem, ugye azt is tekintetbe vette, hogy ellensége voltam, de még mindig azt tudok lenni, és mégis a szeretetével fordul felém. Mindnyájunk felé természetesen. Hogy a békesség, nem háborúság, nem a feszültség, hanem az, aki az Isten kegyelmét megismerte, megint csak az első 11 fejezet tanítása alapján is, az békességben tud élni Istennel és emberrel is. És Szentlélek által való öröm. örömben éli. Nem keserűségben, megint csak nem felháborodásban, hanem felszabadult öröme van az ilyen embernek, és nem pedig a törvénykövetésnek, a szabálykövetésnek a görcsössége saját vonatkozásban, vagy a kényszere, hogy mások is ezeket a szabályokat ugye feltétlenül kövessék. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, mondhatnánk azt, hogy az kedves az Istennek, és az emberek előtt megpróbált. Emlékezzünk vissza, a 12. fejezet elején azt olvastuk, mi is volt a felszólítás a második versben. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ugyanaz a szó szerepel. Ez tehát, aki ezekben szolgál az Istennek, igazságosságban, békességben és a Szentlélek által való örömben, ez az ember kedves az Istennek, tehát célba ért a 12. fejezet elején megfogalmazott felszólítás szerint, és nem csak Isten szerint, és az emberek előtt is megpróbált. Az is az nem szerepel az eredetében, csak hozzátettem. A megpróbált, az egy olyan kifejezés itt, mint amikor az filmekben ugye szokták próbálgatni az aranyat, hogy az valóban arany, megharapják, akkor nem csak egy bevonat a fémen, hanem az tényleg arany, amennyire bele tud persze valaki harapni. Tehát annak bizonyul, igazi tesznek ki van téve egy ilyen ember, és akkor a többi emberek ezután, a teszt után őt is igaznak, mármint mint a pénz, tehát az embert igaznak nyilvánítják. És még egy visszalépés a 16-os versben, hogy hangzik ez a Károlyiban, ne káromoltassék azért a ti javatok. Egy nagyon fontos gondolat, ha pontosítjuk azt, amit itt talán nehezen értünk meg, ugye megint csak a káromlás, az egy visszatérő kifejezés az Új Szövetségben, az azt jelenti, hogy valamiről rosszat mondani, ami egyébként jó. Ugye így lehet az Isten nevét káromoltatni, hogy rosszul mutatjuk be, és ezért rosszat fognak gondolni az Istenről. Meg hát lehet egyébként úgy egy az egyben szándékosan is rosszat mondani az Istenről, aki pedig nem az. Itt tehát azt mondja, hogy ami jó, amiről ti megvagytok győződve, hogy jó, és remélhetőleg ugye akkor ebben az igazságosságban, békességben és Szentlélek által való örömben vagyunk, az úgy legyen képviselve, hogy nehogy rossz fényben tűnjön ez fel. Tulajdonképpen nem is tud, ha ebbe vagyunk, de azért van egy ilyen figyelmeztetés, hogy ne engedjük meg azt, ami valójában meggyőződésünk szerint jó, hogy rossznak ítéljék, rosszként gondoljanak erre. Tehát akkor ugye hogyan tudjuk képviselni az igazságunkat? Ugye próbáljuk meggyőzni úgy a másik embert, mint ahogy Krisztus is megpróbálja meggyőzni az embereket, hogy befogadni, valahogy magához vonzani. Nem bunkósbottal jár a Szentlélek körbe, és üti be az embereket a gyülekezetbe, hanem mindenkinek a szeretet és a befogadás üzenetét képvisel. És ezt mondja nekünk is, hogy ami tehát, amiről meg vagyunk győződve, mindenki a maga igazságáról, azt ugye próbáljuk, és hát úgy képviseljük, hogy a többiek ezt az igazság és annak képviselete okán magukévá tudják tenni, vagyis mi hozzánk, mint ahogy a gyülekezetbe is úgy kezdtük, hogy fogadjuk be az erőtelent, hogy úgymond hozzánk befogadva lehessenek. És ne a fordítottja legyen, hogy mi meg vagyunk győződve az igazságról, de hogy képviseljük, hogy a többiek ezt elutasítják, és akkor megint csak az ő kárhozatukat, az ő félresiklásukat műveljük, mert a jót rosszul képviseljük. Tehát figyelmeztet minket, hogy amit jónak gondolunk, azzal kapcsolatosan mindenképp kerüljük el, hogy rossz fényben tűnjön föl az emberek előtt. Ugye ide kapcsolódik tehát a 19-es vers, amit utoljára olvastam, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. De nagyon egyszerű kijelentés, de látjuk, hogy azért ennek megvan az a gondolkodásbeli fegyelmet igénylő háttere, amiről eddig szó volt. Megint csak egy kicsit egyszerűbb befejezése van ennek a fejezetnek, hogy jobban értsük, Ne rontsd le, mondjuk így, tehát az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Ezt azt hiszem, mindezek hátterén már értjük. Tehát ne rontsd le az ételért az Istennek munkáját. 22. vers. Te neked hited van. Tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Vagy áldott, Isten által áldott, és az Isten által befogadható az az ember. Hogy lehetséges az az állapot, hogy kárhoztatom magam abban, amit helyeslek? Mert ugye azt mondja, hogy nyilván van ilyen állapot, ha vannak azok, akik nem ítélik el magukat abban, amit helyeselnek, akkor ők a boldogok, és hát azoknak pedig, ahogy a következő vers mondja, akik bizony kárhoztatják magukat abban, amit helyeselnek, azok a bűnben vannak. Ugye olvassuk is tovább a 23-as verset, aki pedig kételkedik, tehát mondjuk, kárhoztatja magát abban, amit helyesel, kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az. Tehát a meggyőződés különösen többször előkerült már a megvizsgálás utáni meggyőződésünkkel kell összhangban lenni a cselekedeteinknek, és ami ebben nekünk segítségünkre van, ugye a megvizsgálás alapjáként már szóba került nyilván az ige és a Szentlélek, még ott van a lelkiismeret is. És meg lehetek elmémbe győződve valamiről, amit aztán nem teszek meg, és a lelkiismeretem elkezd vádolni. És addig nem lesz békém, amíg, mármint nyugalmam, és Isten se fog befogadni, amíg vagy a cselekedeteimet nem igazítom a meggyőződésemhez, vagy valahogy a meggyőződésemet nem kezdem el úgy alakítani, nyilván most a jó irányba, ezt akarja az apostol, az igére, Krisztusra alapozva, hogy az összhangot tudjon majd a lelkiismeretemben teremteni a cselekedetekkel. Nagyon egyszerű a 23. vers, a 14. fejezet végén, tehát ami pedig hitből nincs, bűn az. Összegezve ezt az összhangot, a cselekedetek és a gondolkodás között, a lelkiismeret mérlegén létrehozható összhangot. És tulajdonképpen a záró gondolatok következnek valójában akkor is, hogyha egy új fejezetet nyitunk. Ugye tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudnélik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére, mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak ránk. Három vers, mind a háromban ez a kedveskedésnek fordított szó jelenik meg. Ugyanaz, ami a 14-18-ban, ahogy olvastuk, hogy aki ezekben szolgál, az a Krisztusnak kedve, tehát szolgál Krisztusnak, kedves az Istennek, és az emberek előtt megpróbált, vagy ugye jó, kedves és tökéletes akarata. Itt pedig azt olvastuk, hogy ne magunknak kedveskedjünk, hanem a fele barátunknak kedveskedjünk annak javára és épülésére. Tehát hordozzuk a másiknak a gyengeségét, ha már egyszer erősek vagyunk, akkor az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és természetesen a befogadás révén próbáljuk mondjuk megerősíteni, hogy hozzánk közelebb kerülhessenek hitben és ismeretben, tapasztalatban. És itt mutatja Krisztus példáját megint, hogy ő sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Erre is majd visszatérhetünk a délután folyamán, mit is jelent egészen pontosan, hogy nem önmagának kedveskedett. Hiszen megtehette volna, hogy ugye egy csapásra mindenkit jóvá változtat, és Isten hívővé, és a szeretetet úgymond, hát ugye erőszakkal elülteti mindenkiben. És akkor őt nem keresztre feszítik az emberek, hanem valóságos Istenként dicsérik. Csak akkor mi lett volna az Isten képére és hasonlatosságára teremtettségünkkel, azzal a szabadsággal, ami egyébként itt nagyon sokszor a háttérben meghúzódik, hogy a Krisztusban, az Isten hitében, Istennel való kapcsolatban megvalósítható szabadságunkkal. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ez egy visszatérő gondolat, hogy mennyi mindent tanulhatunk a régiektől, már magában a levélben is a 4. fejezetben Ábrahám történetével kapcsolatosan, és a hitáltal megigazulás ugye atyaként jelenik ő meg, ugyanezt a gondolatot mutatja be. Zárásként a mostani közös gondolkodásunkhoz, a békességes tűrésnek és vigasztalásának Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért, tehát, mondhatnám így, azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. A 15. fejezet 5. versében megjelenő gondolat már korábban is szerepelt. A 12. fejezet 16. versét olvasom. Ugye ott még kifejezetten a gyülekezeten belüli viszonyokat veszi végig az apostol, és ezek között említi meg, hogy egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Szó szerint látunk ismétlődést, egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Itt az indulat, mivel megjelenik a 15. fejezetben, egy picit magyarázatra szorul. Ugye nekünk ez egy negatív és érzelmi tartalmú szó, de valójában ez érzelemmentes az eredetiben, és megint csak a belső meggyőződésre utal. Egy olyan belső meggyőződésre, ami valóban meggyőződés, tehát nem csak egy eszmei elkötelezettség, hanem az életemet teszem erre az igazságra című meggyőződés. Ugye megint látjuk tehát, hogy meg kell győződjünk azzal kapcsolatosan, amire építjük a mindennapi életünket, az elménk megújulása által. És az Istent kéri az apostol, hogy ezt adja meg, ezt a bizonyos ugyanazon indulatot, tehát ezt a belső meggyőződést, hogy ez legyen bennünk egymás iránt, Krisztus szerint. Hogy ezek után egy szívvel és egy szájjal dicsőítessük az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak adját. Azért tehát, még én ide tettem a tehátot, fogadjátok be egymást. Ezzel kezdődött a gondolatmenet, a hitben erőtelen fogadjátok be, 14. fejezet elején, és most ezzel is zárjuk, azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. A befogadás, nagyon jó fordítás, nem csak azt mondja az apostol, hogy fogadjuk el egymást, hogy toleráljuk egymást, hogy jó, megtűrjük, de nem nagyon foglalkozunk a másikkal, aki valamiben különbözik tőlünk, hanem befogadjuk a másikat. Ez aktív, ez a befogadás. Ez tényleg igyekszik a másikért tenni is, ahogyan olvassuk a zárásban, Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ha így cselekszünk, akkor mi is az Isten dicsőségére a krisztusi példát fogjuk követni. Kívánom, hogy a közös gondolkodásunk magjai mindenkiben szép gyümölcsöket tudjanak hozni a következő napokban, hetekben, és amennyiben kérdés lesz, természetesen délután ezeket meg tudjuk egymással vitatni. Amen. Mennyei Atyánk, nem szűnünk meg hálát adni kegyelmedért, amely minket elhívott erre az életre, elhívott minket ebbe a közösségbe. Köszönjük az igét, ami hozzá tud minket vezetni, köszönjük, hogy ez az ige Krisztust mutatja be, ő szól hozzánk rajta keresztül. Köszönjük a lelket, ami segít nekünk megérteni mindezt, és buzdít minket, hogy ne adjuk föl a nehéz próbákban se az értelmi, gondolati küzdelmet, se a valóságos küzdelmet a megpróbáltatások közepette. Add Atyánk, hogy valóban igazságosságot, szeretetet és örömet tudjuk magunk is tapasztalni, magunkban, a környezetünkben, és ezt tudjuk képviselni a te dicsőségedre. Add, hogy személyesen, egyen-egyenként is befogadóak legyünk, és hozzá tudjuk vezetni a te segítségeddel, a te erőddel és hatalmaddal azokat, akik megnyílnak a te igéd, a te lelked számára. Add, hogy ne ítélkezzünk, főleg ne szeretetlenül. Add, hogy Krisztus példája legyen előttünk. És add, hogy a következő héten is a cselekedeteinkben meg tudjon valósulni mindaz, amiről most közösen gondolkoztunk. Kérjük, légy velünk, és légy azokkal is, akik most nem tudtak együtt lenni a mi kérésünkre és a mi közvetítésünk által is. Adj nekik is békességet, kegyelmet és szeretetet. Jézus nevében, a te fiad nevében szóltunk mindezekért. Amen.